művészet és irodalmi művek fognak szerepelni még az előadások során, és ennek jegyében ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, vajon miért kezdünk sorozatot a Mi Atyánkról, túl azon, hogy ez valóban a kedves hallgatók kérése volt, 4 címet adtam meg erre az évre, és a szavazatok messze magasan a Mi Atyánk mellett döntöttek, ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük az ezévi sorozatunkat, és a második helyen álló sorozattal folytatjuk. A Mi Atyánk minden valószínűség szerint a Bibliának ugyanolyan középponti része, mint a 10 parancsolat. Ismerete, tudása, amit Jézus ebben tanított, elsajátítása, az igazi imának a megértése alapvető feladat. Nem csak keresztény emberek számára kell, hogy sokat mondjon a Mi Atyánk, hanem olyan emberek számára is, például ateista emberek számára, akik egyáltalán érdeklődnek már a Szentírás felől, és valami rövid bibliai részletből szeretnék alapvetően megismerni, hogy mit is tanít a Biblia az emberi életnek az alapszükségleteiről. A Mi Atyánk nagyon rövid ima, mint látni fogjuk, Jézus nem azért mondta el, hogy azt ismételgessék a követői, hiszen Jézus kifejezetten az egyéni imádság minta imájául mondta el a Mi Atyánkot. Máté evangélium a 6. fejezetében, a hegyi beszédben hangzik fel először, ezt felírtam a táblára, tehát Máté evangélium a 6. fejezetében a 9. verstől a 15-ig található meg először a Mi Atyánk a hegyi beszéd keretében, és Jézus ott elmondta, hogy egy embernek mire van szüksége az életben. Mire van úgy szüksége, amiről soha nem lehet elfelejtkezni, és nem szabad elfelejtkezni. Alapvető emberi szükségletek szólalnak meg a Mi Atyánkban, és Jézus ezt nem azért mondta el, hogy ezt ismételgessék, hogy ezt recitálják, mert amit sokszor ismételnek, és főleg közösen és kórusban, az gépiessé válik, és elveszíti az értelmét, a jelentését. Sajnos azt kell, hogy kimondjam, hogy a Mi Atyánk is az évszázadok során, éppen azért, mert sokat mondták, hogy először latinul, aztán nemzeti nyelveken, tulajdonképpen a templomba járó emberek tudatában egy ilyen gépies szöveggé rögzült, aminek elmondják az egyes kéréseit, de már szinte nem is tudják, hogy mit értsenek rajtuk. Engedjék meg, hogy felolvassam Luther Mártonnak a 16. század elején mondott véleményét erről, annak a Luther Mártonnak, aki egyébként meg is zenésítette a Mi Atyánkot, és fel is fog hangozni most az előadásunkon, a sorozatunk első alkalmán. Luther Márton a következőt mondja, és ne tessenek megdöbbenni, hogy milyen kemény szavakat használ az akkori gyakorlatról, ami sajnos azóta még inkább állandósult. Az azonban igaz, mondja Luther, hogy amit imádkozás címén eddig elkövettek, elüvöltöttek és elbömböltek a templomban és másutt, az bizony nem volt imádság. Az ilyen külső dolog, ha helyesen történik, jó gyakorlat lehet a kisgyermekek, az iskolások, az egyszerű hívek számára. Lehet éneklésnek vagy olvasásnak nevezni, de nem nevezhető imádkozásnak. Luther megértette azt, hogy Jézus miért is mondta el a Mi Atyánkot. Nem azért, hogy ismételgessék, és nem azért, hogy közösen ismételgessék. Jézus világosan mondta, hogy te, amikor imádkozol, ez egyes számban van megfogalmazva, te, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az Atya, aki titkon néz, megfizet néked, majd nyilván, hogyha úgy imádkozol, hogy azt egyedül az Isten hallja, és az Isten lássa. Jézus a Mi Atyánk előtti szavaiban világossá tett, hogy a Mi Atyánk az egyéni szükségleteink megfogalmazásának a mintaimája. Ez egy vezérfonal. Jézus megtanított, hogy hogyan épüljön fel az embernek a megnyilatkozása Istenhez, az ember hogyan is keresse az Istent, és milyen kérdésekben keresse az Istent, és mit kérjen magának, melyek az alapvető emberi szükségletek. Máté evangéliuma így is őrizte meg egyébként, a magyar nyelvben is különbséget tudunk tenni a két szó között. Nem azt mondta Jézus, hogy ti pedig, amikor imádkoztok, ezt imádkozzátok, hanem azt mondta, hogy ti pedig, amikor imádkoztok, így imádkozzatok. Ennek a példájára, ennek a hasonlatossága szerint. Nem is találunk a Bibliában ilyen részeket, hogy az apostolok mondjuk elimádkozták volna a mi atyánkot. Ilyet senki nem tud mutatni az Új Szövetségből, hogy az apostolok összejöttek, és kórusban, vagy az ős keresztények, vagy az első követői Krisztusnak kórusban elmondták volna a mi atyánkot. Ez a gyakorlat sajnos a középkorban kapott lábra, és Luther a 16. században ezt bömbölésnek és elüvöltésnek nevezte. Mikor hangzott el másodszor a mi atyánk, mert a mi atyánk szövege némileg más formában, de erre majd a sorozatunk során rátérünk, hogy miért más formában, megtalálható egy másik evangéliumban is, Lukács evangélium a 11. fejezet első 4 versében. Nagyon fontos 4 vers ez a Bibliában, és maga az élethelyzet is, ahogy Jézustól másodszor a tanítványai hallották a mi atyánkot. Mint tudjuk, Jézus a 3,5 évi küldetése alatt állandóan az országot járta. Sokszor eltűnt a tanítványai elől. Sokszor megtörtént az, hogy Jézus kérte a tanítványait, hogy evezzenek be a Genezáreti tó vizér, hogy a tömeg elől is egy kicsit eltűnjön Jézus. De nagyon sokszor olvassuk a Bibliában azt is, hogy Jézus egy magányos helyre ment, hogy imádkozzék reggelente, napközben, este, sőt a hegyi beszéd elmondása előtt az egész éjszakát imádságban töltötte, olvassuk Lukács evangélistától. Ez a Lukács evangélium a 11. fejezete, ez méltán híres részlete a Bibliának, olyan rövid a leírás, hogy szinte átsiklunk rajta, de mindenkit nagyon kérek, hogy ezt a 4 verset, főleg az első verset nagyon gondosan olvass el otthon. A tanítványok egyszer szem elől veszítették Jézust, nem találták. És mikor nagy sokára megtalálták, messziről meglátták, de hallották, hogy Jézus hangosan imádkozik. Jézus iránti tiszteletből nem merték megközelíteni, nem merték zavarni, de halló távolságon belül lehettek, hiszen hallották, hogy Jézus hangosan hogyan fejezi ki a kéréseit a mennyei atyának. Amikor Jézus befejezte az imádságot, akkor oda mentek hozzá megilletődve a tanítványok, mert ez a kérés tényleg egy megilletődött kérés volt, azt mondták, Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Ugye visszaemlékeztek arra a tanítványok, hogy keresztelő János egész küldetésének a legnagyobb ereje abban állt, hogy ő nagyon mélységes ima életet folytatott. És azt is látták a tanítványok, hogy keresztelő Jánoshoz képest Jézus még mélységesebb ima életet folytatott, pedig Jézus az Isten fia volt, Jézusnak isteni természete is volt, Jézusnak a gondolkodása nagyon gyorsan átlátta a jó és rossz közötti határokat, de Jézus mégis olyan mélységesen ragaszkodott Istenhez, a mennyei atyához, hogy a tanítványok megdöbbentek, és akkor jöttek rá, hogy Jézus gyönyörű életének, annak a szép életének, hogy mindenkor csak jót tett, és hogy mondta a profécia előre róla, hogy kedvesség ömledezett ajkán. Hogy Jézus mindenkit bátorítani tudott, mindenkiben reményt tudott támasztani. Szóval a szép, a gyönyörű Jézusi életnek ez a háttere, a mélységes ima élete. És amikor újra Jézushoz fordultak, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor Jézus több tanítás előtt, és egy gyönyörű példázat a tolakodó vagy kenyeret kérő barát példázat előtt, amit külön is fogunk majd elemezni a Bencel utcában, Jézus elmondta újra nekik a mi atyánkot, némileg rövidítette formában, mint hogy a hegyi beszédben már elmondta. Tehát ez az a két hely, amely két helyen megtaláljuk magát a mi atyánkot, és nekünk az lesz a feladatunk, hogy a mi atyánknak minden egyes szavát alatra vessük. Mert döntő dolog az, hogy megértsük, hogy mi is az igazi közeledés az Istenhez, melyek is az igazi szükségleteink, és egyáltalán Jézus, amikor a Földön járt, akkor milyen mintát adott nekünk az igazi imádságra. Ezért, ahogy tetszenek látni a sorozatunk programján, minden este csak egy kérés kerül sorra. Ma egy kicsit kivételes helyzetben van részünk, mert a megszólítást is röviden tárgyalnunk kell, és a megszólítás utáni első kérést, tudnék a szenteltessék meg a te nevet kérést kell megértenünk. Nos hát, mivel a témánk elég nagy, ezért rögtön szeretnék rátérni arra, hogy a mi atyánk miért kezdődik azzal a megszólítással, ahogy Jézus ezt megfogalmazta, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy, vagy ki vagy a mennyekben. Miért kezdődik a mi atyánk ezzel, miért így szólítja meg Jézus az Istent, mert valami nagyon fontos dolog ebből is biztos megértendő. Ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában Istennek nagyon sok neve van. Ugye a Héber Ószövetség és a Görög Újszövetség Istent nagyon sok néven említi. Talán hallottunk is ilyen neveket, Jahve, amiből később hangzó betoldással lett a Jehova név teljesen illetéktelenül. A kiskönyvben, amit majd szeretnék közreadni a fél év során, benne van ennek az egész Jehova névnek a története, hogy ez hogyan alakul ki. Ilyen szó nincs a Bibliában, csak a latin fordításoktól fogva lett, illetve akkor, amikor a zsidó nép a szétszóródása idején ugye a félve kimondott Jahve nevet be azonosította más magánhangzókkal, és az Elohim és az Adonai más Isten nevekből vették a magánhangzókat, és így alakult ki ez a Jehova elnevezés. De a Bibliában nagyon sok szó van Istenre, él, él Shaddai, és több kifejezés, hogyha csodálatos emberekre is több nevet használ a Biblia, mint például Salamonnak is több neve van a Bibliában, vagy más szereplőknek is, ha Jézus Krisztusnak is több jelképes neve van, profétikus neve, például ilyen, hogy Immanuel, vagy Mikael. Istennek, az Atyának nagyon sok neve van a Szentírásban, és érdekes, hogy Jézus egyetlen egy nevet ezek közül nem használt fel, hanem Jézus egy alapvető emberi kapcsolatra, a szülő-gyermek kapcsolatára hívta fel a figyelmet azzal, hogy Istent egyszerűen Atyának nevezte meg, és azt mondta a követőinek, hogy Istent valóban így szólítsák meg, hogy mi Atyánk, ki a mennyekben vagy. És azt gondolom, hogy ebből a megszólításból, főleg a 20. század embere számára bizonyos problémák is adódnak. El is gondoltam én akkor, amikor tavaly elkezdtem ezt a sorozatot egy vidéki városban, és telve volt a terem olyan hallgatókkal, akikkel várhattam ilyen kérdéseket az előadás után, a legkülönbözőbb, legfurcsább kérdéseket, hogy Isten például miért atya, miért nem anya? Meg egyáltalán a Biblia miért férfi központú, és miért nem fogadja el a női egyenjogúságot? Ezt egyébként a Biblia elfogadja, sőt a Biblia valóságos alapkönyve ennek, csak hát ezt helyesen kell érteni, hogy ez mit is jelent. És amikor készültem erre a sorozatra, egy kicsit átolvastam azt az irodalmat, amely támadja a Bibliát, támadja a kereszténységet emiatt, hogy miért az Isten az, miért atya. Felettünk ne atyáskodjanak, szokták mondani az emberek. Most Magyarországon is többször lehetett ezt hallani a rendszerváltás után, hogy fölöttünk az állam ne atyáskodjék. Mi mindannyian szabadok vagyunk, és mi majd megválasztjuk a magunk útját. Vajon a mai kor emberének mit mond ez a szó, hogy atya? Mert valljuk be, hogy ezek a kifejezések, ezek a nagyon egyszerű kifejezések, hogy anya és apa, nagy tömegek számára egyre kevesebbet mondanak. És látjuk is, hogy miért. Ugye szétmenő családok körében élünk. Európában is megváltozott a helyzet, többen válnak el már, mint házasodnak. A modern ember egy olyan szabadság felfogást dédelget magába, hogy ő azt csinál, amit akar, akkor hagyja ott a férjét, vagy feleségét, vagy akár a családját is, amikor akarja. Neki ez már nem mond sokat, hogy mi az, hogy atya, apa. Hát bizonyos ideig. Aztán utána, amikor másba leli kedvét, akkor esetleg más lesz majd a férje, a felesége, és a gyerekei majd másra tekintenek fel, mint apára és anyára. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy az emberiség soha nem rombolhatja le annyira az életet, hogy ez a két szó jelentéssel ne bírna. Mert akiknek nincs édesapjuk és édesanyjuk, bármilyen ok miatt, vagy azért, mert meghaltak, vagy azért, mert elváltak, vagy azért, mert nem is tudták, hogy kitől születnek erre a világra. De én úgy gondolom, hogy minden ember számára, amíg világ lesz ez a világ, és ameddig le fogják rombolni az emberek az életet, csonkig le fogják rombolni a bibliai jövendőlések szerint, de mégis ez a két szó, ez soha nem lehet jelentéstelen. Egy nem bibliát hívő embert hívok segítségül, egyébként önök közül adta nekem valaki tavaly előtt ezt a könyvet, a nemrég elhunyt osztrák tudósnak, Konrad Lorenznek a könyvét, amelynek ez a cím, hogy a civilizált emberiség 8 halálos bűne. Nagyon megrendülve olvastam végig ezt a könyvet, amelynek az egyik fejezete arról szólt, hogy mit is él át a modern ember azzal, hogy megszűnt az atya szerep és megszűnt az anya szerep. Hogy tényleg nincsenek a gyerekeiknek atyáik, meg anyáik. És mondom, ez a Bibliától távol álló, az evolúció teljes erőbedobással hirdető tudós, akiben nem láttam azt, hogy a Bibliából szerezte volna a kultúráját vagy a hitét, de lelkiismerete minden embernek van, és a lelkiismeretére nagyon hallgatva írta ezt a könyvet, valami csodálatosan fejtette azt ki, hogy vegye tudomásul az emberiség, hogyha nem lesz kit atya néven nevezni a családokban, akkor két alapdolog elveszik az emberek számára. Az egyik dolog a biztonságérzet, amit az apával minden gyerek érez, hogy neki van apja. Az apa a maga erejénél fogva, az anyánál erősebb alkatánál fogva egyfajta biztonságérzetet ad a családnak és a felnövekvő gyerekeknek. Eltűnik az emberekből a biztonságérzet az atya hiánnyal, és a másik dolog, hogy nem tanulnak meg az emberek dolgozni. Mert az apától látták a régi idők emberei, hogy az apám hogy dolgozik, hogy tartja fenn a családot, hogy gondoskodik arról, hogy meglegyen a betevő falatunk. Ha ezt nem látják a gyerekek, úgy gondolják, hogy az életben csak úgy ingyen lehet mindenhez hozzájutni. Olyan is lesz aztán az a társadalom, ahol nem lesz a munkának, a szorgalomnak becsülete. És úgy elgondolkoztam, hogy ez a Konrád Lorenz mennyire mélyen ragadja meg ezt a dolgot, bibliailag is mélyen. Majd mindjárt elmondom, hogy milyen bibliai igék beszélnek erről. De utána ő rátér arra, hogy milyen lesz az a társadalom, amelyben nem lesznek édesanyák. Mert ott hagyják a gyereket, mert mással kötnek házasságot, mert beadják állami gondozásba vagy nevelésbe a gyereket. Ott is két dolgot emel ki ez az osztrák tudós. Azt mondja az egyikre, hogy aki fölé nem hajol édesanya a legkezdetibb napjaitől fogva, és akit nem anyák nevelnek, abban a gyerekben nem lesz meg az alkalmazkodási képesség. Mert a családban, hogy az atyák a biztonságot és a szorgalmat, a munkavégzést mutatják be a gyerekeknek, az anyák két dolgot, az alkalmazkodást és a gyengédséget, a szelídséget. Szóval milyen lesz az a társadalom majd, amely társadalomból ez a két dolog kiveszik. Emberek jellemében nem tudjuk keresni ezeket, nem lesz meg az emberekben az alkalmazkodni tudás, ezért az emberek türelmetlenek és durvák lesznek, és lesöplik a másikat, és nem lesz meg az emberekben a gyengédség, a finomság, hogy megértem a másikat, ha esetleg nem úgy viselkedik, ahogy én kívánnám. Na hát most érek rá a bibliai versekre, ezért mondja a Biblia, és ezért érdekes a Biblia szóhasználatában az, hogy Istent mind a két szülői szerephez hasonlítja. Hogyan is olvashatjuk az Ézsaiás könyve 49. fejezet 15. versében? Hát elfelejtkezhetik-e az anya a gyermekéről? De még hogyha elfelejtkeznék is egy anya a gyermekéről, én te rólad soha el nem felejtkezem, mondja az Isten. Tehát az Istennek a gondviselését, az Istennek az emberekre való felügyeletét a Biblia hasonlítja az anya szerephez is. Maga Jézus Krisztus is elmondott egy olyan példázatot, amelyben az Istennek a végére mehetetlen keresését és gondviselését egy asszony munkájához hasonlította. Ez Lukács evangélium a 15. fejezetében a drachmáról szóló, az elgurult drachmáról szóló példázat, amikor egy asszony a 10. drachmáért mindent megmozgat, hogy megtalálja azt a 10. drachmát. De ahogy az anyához hasonlítja az Istennek, az atyának a gondviselését, ugyanúgy mondja az egész Biblián végigvonuló másik hasonlat, hogy tulajdonképpen az Isten olyan, mint egy atya, az Isten az, aki fenntart, gondot visel, de az Isten az, aki megért, és nem olyan szigorú, kegyetlen atya, hogy azt az emberek elgondolják, mert a Biblia elébe megy az emberi téveszméknek is, mert nagyon sok ember az Istent valami szigorú kényúrként gondolja el, és ezért idézem a 103. Zsoltár 13. versét, amelyben mi szerepel, hogy az egész Zsoltár csodálatos különben az Isten szeretetéről, gondviseléséről, hogy Isten nem feddődik minduntalan, amennyire könyörülő az atya a fiakhoz, olyannyira könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát a Bibliában nincs hiba, meg nincs hiány ebben. A Biblia hasonlítja az Istennek a magatartását mind az anyai szerephez, mind az atyai szerephez. És ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy ez vajon miért van így, akkor egy könyvnek nagyon nagy igazságot tudunk adni, amely szintén a sorozatunk egyik kísérő könyve, Ellen Gould White, Pátriárkák és Proféták című könyvéről van szó, aki a 10 parancsolat magyarázatában azt mondja, hogy a 10 parancsolatban az 5. parancsolat, a szülők tisztelete azért döntő parancsolat, mert addig, ameddig a gyerekek nem tudnak önállóan, igazán önállóan dönteni, választani, addig Isten a szülőket helyezte Istenként a gyerekeik mellé. Tehát valóban az Istennek a magatartása és az Istennek a feladata a teremtménye iránt, és a szülőknek a magatartása és a szülőknek a feladata a gyerekeik iránt rendkívül hasonló, teljesen párhuzamos feladat. És ezért a Bibliában az anyához és az apához való hasonlítás is mindvégig megvan. Ebből ne csináljunk ilyen problémát, ugye, hogy mi most valamit nem akarunk megérteni, ezért valamit kikezdünk, hogy én nem is állok szóba a Bibliával vagy a kereszténységgel, mert mindig atyaként említi az Istent. Az Istent hasonlítja ahhoz a szerephez is, amit egy anya tölt be a család életében. Jézus azért választotta ezt a kifejezést, hogy az Istennek a szeretetét, az Istennek a közelségét mutassa be. Hiszen kik vannak hozzánk legközelebb az életünkben a kezdeti lépéseinktől fogva, és nagyon sok ember tulajdonképpen ezt az egész életére nézve is elmondhatja, aki egyedül marad, vagy aki sikertelen házasságban ér, vagy aki megözvegyül, vagy aki újra visszatér a szüleihez, hát tulajdonképpen a szülők maradnak a legközelebb az emberhez, mondom, nagyon sok emberhez végestelen végig az egész életben. Tehát a Biblia ezért használja ezt, hogy azért nem mond egy Isten nevet Jézus, hanem azért használja ezt a családi kifejezést, hogy ahogy a családban bizalmunk lehet a szüleinkhez, hogy a családban az alapdolgokat a szülőktől tanuljuk meg, a biztonságérzetet, a szorgalmat, a munkavégzést, a gyengétséget, az alkalmazkodni tudást, tehát mindazt, amire az életünkben szükség van, ugyanilyen közvetlen kapcsolatba kell kerülnünk Istenhez, mert az Isten mindenkinek személyes gondviselője és édesatya akar lenni. Az az Isten, az Atya, akivel egy az Istenségben a Fiú és a Szentlélek. De ez az Atya akar közel kerülni az emberhez. És ezért még itt az Atya kifejezésnél még két Biblia verset hadd említsek. János Evangélium a 16. fejezet 27. versében van Jézus Krisztusnak a mennyei atyáról egy nagyon különlegesen finom, gyengéd megjegyzése. Ez a János 16-27 így hangzik, Jézus ezt mondta a tanítványainak, maga az Atya szeret titeket. Ez a Bibliának az egyik legfinomabb, leggyengédebb kifejezés, hogy maga az Atya szeret titeket. Ne úgy gondolkozzunk Istenről, hogy létezik a világmindenségben egy hozzáférhetetlen lény, aki csak úgy általában gondot visel. Majd a Babits versben fel fog hangozni a mai esti előadásunk közben, hogy Babits Mihály, akinek tulajdonképpen nem volt igaz Isten képe, egy megrendült, egy vívódó, egy rimánkodó istenes vers, ez a Mi Atyánk verse, de még ő is azt mondja a versben, hogy hát Istenem, téged így és így képzelnek el. Például úgy, hogy ugye háború jön, ugye 1914-ben írta a Babits ezt a verset, hogy háború jön, itt van a háború, és sokan úgy gondolják, hát jön egy háború, hát majd megtizedeli az emberiséget, és Isten ezt végignézi, ezt a vérontást. Szóval sokan úgy gondolják, hogy hújjon a lom, csak éljen a fa, hogy csak így ilyen elnagyolt Istene lenne a világ mindenségnek, hogy hújjon a lomb, hát ha lehull is a lomb, hát a fa az megmarad. De azt mondja a Babits után, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Nagyon eltalálta a költő ezt. A legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Ez az, amire Jézus felhívja a figyelmünket, hogy titeket maga az Atya szeret. Ne úgy gondolkozzunk, hogy Jézus a szeretet, Jézus itt volt a földön, és ő hozzá közel lehet kerülni, de Isten olyan végtelen távolságban van. A Biblia szerint maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya személyesen ismer mindannyiunkat. Maga az Atya, szinte azt mondhatnám a másik Jézusi igehelyjel, hogy a maga az Atya sokkal többet törődik velünk, mint a másik két isteni személy, ha lenne értelme az ilyen különbségtételnek. Tudnélik, ezt arra alapozom, amit János Evangélium a 15. fejezet első versében mondott Jézus, a híres példabeszédében, nem példázatában, ez nem példázat, példabeszédében, a szőlőtőről szóló példabeszédében, amikor Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a szőlővesszők. Én vagyok a szőlőtő. Nálam nélkül nem teremhettek gyümölcsöt. Mert hogyha a szőlővesző nem a szőlőtőkéből szívja a nedvet, akkor hát nem tud gyümölcsöt teremni. De Jézus hogyan is azonosította be a példabeszéd harmadik szereplőjét? Ti vagytok a szőlővesző, én a szőlőtő. Az én atyám a szőlőműves. Hát ki tesz a legtöbbet azért, hogy a szőlő termőre forduljon, hogy hozzon gyümölcsöt? Hát a szőlőműves. A szőlőtőke sem tud annyit tenni érte. A szőlőműves az, aki mindent elintéz, aki kitakargatja a szőlőt tavasszal, aki megmetszi, aki ápolja, aki gondozza, akinek a kezében van a szőlőtőről való gondoskodás is, meg a szőlővesszőkről való gondoskodás is. Tehát Jézus rendkívül finoman, rendkívül árnyaltan, rendkívül mélyen beszélt a mennyei atyáról. Jézus világossá tette azt, hogy ne legyen olyan istenképünk, hogy Istent valami távoli úrnak gondoljuk, aki valami véghetetlen messzességben, igen, ezt elrejtette a megszólításban is, hogy mi atyánk. És hozzátette, hogy ki a mennyekben vagy. Igen, térben nagyon távol van az Isten, hogy hol van a menny, és a mennyen a Biblia mit ért, azzal majd fogok foglalkozni annál a kérdésnél, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Most a mennyről csak annyit hadd mondjak el röviden az atyával összefüggésben, hogy a menny a világmindenség konkrét színhelye. Tehát ahogy tudjuk, hogy a földünk itt van, meg tudjuk, hogy a nap, meg a hold, ezek konkrét bolygók, a menny a világmindenségünknek egy fogható, látható, konkrét színhelye azoknak, akik ott vannak. Mielőttünk egyelőre még nem látható. De a Biblia ezzel fejeződik be, hogy majd Isten sátora az emberekkel lesz, majd Isten a mennyből a földre helyezi a világmindenség székhelyét, hogy Isten az angyalokkal együtt, Jézus az angyalokkal együtt a mennyből a földre fog eljönni a második eljövetelekor. Tehát ne legyen kétségünk, Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat, mondja ugyanaz a 103. Zsoltár. Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát Isten, mint atya, mint személy, mint mennyei atya létezik a világmindenség egy adott pontján, és onnan az egész világmindenséget szemmel tartja, és onnan a Szentlélek és az angyalok segítségével tartja fenn a földi életünket is, és minden ember személyesen neki köszönheti azt is, hogy ma fölkelhetett, vagy ma lélegzik, vagy most ehet és ihat. Ez is az Isten ajándéka, hogy mondta Bölcs Salamon. Tehát szeretném a megszólítással kapcsolatban is elmondani, hogy aki a megszólításban már ráébred arra, hogy ki az Isten. Hogy az Istenhez olyan közel kell kerülnünk, mint ahogy a földi atyákhoz és anyákhoz közel vagyunk. Az úgy gondolom, hogy egy kicsit bepillantást nyer abba, hogy Jézus mennyire szorosra akarta fűzni a kapcsolatot az Isten és az emberi világ, a mennyei atya és azok között, akik igaz módon keresik az életüknek a megoldását. Hát mivel a Babits verset bújtattam be ebbe a gondolatmenetbe, szólaljon meg most először Babits Mihálynak ez a valóban vívódó és küszködő verse, amely tulajdonképpen a mi atyánk parafrázisa, elismerti a mi atyánk kéréseit és hozzáfűz gondolatokat. Az éves sorozatunk keretében még visszatérünk erre a feldolgozásra, amint hogy más irodalmi feldolgozások is majd meg fognak szólalni.
Babits Mihály, mi atyánk 1914. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod, a te neved megszenteltesség, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod, véres a földünk, háború van. Kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honi java, s hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod, nem lengi az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik, megértük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gazd tied büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vígy minket a kísértetbe, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár béresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség.
Kedves hallgatók, a megszólítás után Jézusnak az első kérése hangzik el, és tudjuk jól, hogy mindaz, ami legelől áll valami nagyon fontos szövegrésznek a legelején, az mennyire fontos, és mennyire meg kell értenünk, hogy mit is rejt magában. Én visszaemlékezem azokra az időkre, amikor a mi atyánkot megtanultuk gyerekfejjel, ugye, mint mindenkit, aki Magyarországon hittanra járt az 50-es, 60-as években, amikor én gyerek voltam, és a szülei úgy gondolták, hogy vallásosan nevelik, hát a mi atyánkot megtanították vele. De visszaemlékezem egészen pontosan, hogy nekem mindjárt az első kérdéssel problémám volt. Nem értettem. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Templomok jutottak az ember eszébe. Tömjén füst. Bizonyos ceremóniák. Isten nevét megszentelni, ez biztos egy különleges helyen, egy különleges övezetben kell. Szenteltessék meg a te neved. Ez annyit jelent biztos, hogy el kell járni templomba, vagy Isten tiszteletre, vagy vallásosan kell élni úgy, ahogy azt halljuk egyházi emberektől. De aztán, hogy az ember felnő és keres, kutat az értelem után, és nem találja, hát úgy a zavara nőttől nő, hogy most egy ilyen ima, amit tetejében minden héten, vagy minden nap el is mondanak, és ez a kérés áll az első helyen, és ezt szinte senki nem érti. Mert azt is észrevettem, hogy mások is ugyanilyen tanácstalanok. Megkérdeztem, föltettem kérdéseket embereknek, hogy mit jelent ez? Hát ez ennek mi a megvalósítása az életben? Nem tudtak rá válaszolni. Kedves hallgatók, a Bibliából csak egyetlen egy verset kell, egyetlen egy szövegrészletet kell ismerni, hogy teljesen világossá legyen előttünk, hogy mit is jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Felolvasom Péter apostol első levelének 3. fejezetéből a 15. és a 16. verseket. Tessenek megfigyelni, mintha az embernek erre a kérdésére, szükségletére válaszolna ez az okfejtés. Péter első levél 3. fejezet 15. és 16. verse így hangzik. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Kedves hallgatók, ebben a két versben benne van az, hogy a Biblia maga mit válaszol erre az emberi kérdésre. Mit jelent az, hogy Isten nevét megszentelni? Először is azt mondja Péter apostol, hogy ez kinek-kinek személyes feladata. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Ugye tudjuk jól, hogy a szív a Bibliában az egész emberi személyiség központja. A szív nem az érzelmeket jelenti a Bibliában, vagy nem az érzelmek központját, hanem a szív az egész emberi személyiségnek a központja. Ebben van a lelkiismeret, ebben van a gondolkodás, az értelem, ebben van az akaratvilág, a döntési választási képesség, a szándékok, az akaratok. Szóval az embernek a belső világa, ahogy Pál apostol szokta mondani, a belső ember. Az Istent minden embernek személyesen kell megismerni. És az Isten megismerhető. A lelkiismeret, az értelem, a gondolkodás mind segítségünkre van abban, hogy az Istent meg lehessen ismerni. Majd erről külön szeretnék beszélni. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Aztán mit mond még itt Péter apostol? Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, akit számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Tehát az Isten nevének a megszentelése, ez nem annyit jelent, hogy különleges vallási kultuszokat kell űznünk, különleges vallási szokásokat kell elsajátítanunk, hanem az Isten nevének megszentelése az tulajdonképpen egy értelmes élet, amit vállalunk, képviselünk, és mindenki számára hozzáférhetővé teszünk, hogy tudnék, bárki teszi fel a kérdést, hogy mi miért hiszünk az Istenben. Miért vagyunk keresztények? Milyen alapon lettünk ilyenek? Szelídséggel és félelemmel meg tudjunk válaszolni erre. Erre mondja azt a Szentírás ugyanebben a levélben, Péter első levele, második fejezet, 9. versében, és ez volt a reformációnak az egyik legnagyobb vívmánya, amikor azt mondta, hogy az igazi kereszténység az egyetemes papság kereszténysége. Ugye tudjuk, hogy a reformációnak 4 nagy vívmánya volt. Az első az, hogy minden egy keresztény ember számára a Szentírásból következik. A Szentírás a biztos mérték mindenki számára. A második vívmány, hogy a Szentírás alapvető tanítás, hogy az embernek meg kell változni, meg kell jobbulni, de ezt saját erejéből nem tudja elérni, viszont hitáltal megvalósítható a megjobbulás, ez a hitáltali megigazulásnak a tanítása, mint második nagy vívmány. És a harmadik nagy vívmány az volt, hogy a reformáció azt mondta, hogy ezt minden embernek személyesen kell megküzdenie ezért, hogy a Szentíráshoz eljusson, hogy hitáltal az életét hagyja átformálódni, és így személyes követője legyen Krisztusnak, szelídséggel és félelemmel tudjon megfelelni mindenkinek. Ne azt mondja egy keresztény, egy nem kereszténynek, vagy egy ateistának, hogy kérem, menjen a papomhoz, majd a papom elmagyaráz, hogy én miben hiszek. Amiben én hiszek, arról nekem kell számot adnom. Azt helyettem senki nem magyarázhatja el. És a negyedik nagy vívmánya az volt a reformációnak, hogy azt hirdette, hogy az Isten megismerésében mindig hagyjuk szabadon a kapukat, mert aki egyszer az Istent elkezdi megismerni, az Isten végtelen igazsága, végtelen szeretete, az újra és újra kinyitja a megismerés kapuit. Tehát a negyedik nagy vívmánya ez volt a reformációnak, a továbbhaladás elve. Amit a második helvét hitvallás így mondott ki a svájci reformáció számára, ha valaki egy gyülekezetben Istenről a Biblia alapján valamit feltár, és azt igazolni tudja, azt mindenki számára hozzáférhetővé tudja tenni, akkor ezt a gyülekezet egy keresztény közösség köszönettel fogadja el, és tegye magáévá mindazt az újat, amit az Istenről bárki is elmond a többi embernek. Ez a továbbhaladásnak, a szellemi továbbfejlődésnek és a lelki átalakulásnak, a magatartásbeli fejlődésnek hatalmas vívmánya. Ez szólal meg Péternek különben az egész első levelében, az első fejezet, második fejezet, 9. versében, és itt is. De tulajdonképpen a 16. vers végéről kiemelnék egy kis szókapcsolatot, hogy mit is jelent az Isten nevének a megszentelése. Azt mondja, hogy jó lelkiismeretetek legyen, hogyha rágalmaznak titeket, vagy becsmérelnek titeket, mint keresztényeket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák. Mit gyaláznak? Miben szégyenüljenek meg? A ti Krisztusban való jó életeteket. Kedves hallgatók, hogy ezt kell megjegyeznünk. Az Isten nevének a megszentelése az a jó élet. Az Isten nevének a megszentelése az a jó élet. Nem azt szenteli meg az Isten nevét, aki azt mondja, hogy kérem, én hiszek az Istenben, hát én nem vagyok ateista. Nem azt szenteli még az Isten nevét, aki eljár hétről hétre istentisztelt, és azt mondja, hogy én vallásos vagyok, és én még egy egyházhoz is tartozom. Az Isten nevének a megszenteléséhez ez mindez nagyon kevés és nagyon elégtelen. Az Isten nevének a megszentelése a jó élet. Mutassuk meg a hétköznapokban, a hétköznapi munkában, küzdelmekben, hogy mennyire vagyunk Isten hívők, mert az, hogy ki valóban az Isten követője, az nem a tanúvallomásokban dől el, meg nem egy héten egyszer, amire ugye ismerjük Gandhinak is a híres mondását, hogy eljöttem Európába és találtam vasárnapi kereszténységet, szépen kiöltöznek az emberek, és hétfőtől szombatig pedig ugyanúgy viselkednek, mint az ateisták, ez semmi. Az igazi keresztény élet, amivel egy keresztény ember megszenteli az Isten nevét, ez a jó élet. Ez az élete, a magatartása, a lelkülete. Az Isten nevét megszentelni nem tömjénfüsttel lehet, nem áradozásokkal, nem vallási ömlengésekkel. Az Isten nevét megszentelni türelemmel lehet, reménységgel, másokon való segíteni tudással, az élet váratlan helyzeteiben azzal, hogy mennyiben tudunk Istentől erőt kapni, erőt nyerni, és mennyire tud az Isten a mi életünkben hatékonykodni. Tehát tulajdonképpen, hogyha vallási nyelven akarom kimondani az egész dolgot, akkor azt mondom, hogy Jézus a mi atyánk első kérésére mit állított? Miért kell legfőképpen imádkoznunk? A jó életért, a megjobbult életért, a megváltozott életért. Hogy ne olyan életet éljünk, mint eddig, és ne azzal elégedjünk meg, amivel megelégedtünk eddig, mert hiszen mi az Isten akarata? Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Hogy lehet üdvözülni? Üdvözülni csak megjobbult élettel lehet, csak önzetlen élettel lehet. És hogy lehet itt a Földön egy üdvözülni vágyó embernek, kereszténynek lenni, úgyhogy az igazság ismeretére eljut, és szelídséggel és félelemmel erről mindenkinek bizonyságot tud tenni. Tehát ez az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység az Isten megszentelése a szívünkben, az igazi kereszténység az Istenről való bizonyságtétel, de a legnagyobb bizonyságtétel mindezek mellett és mindezeken felül a jó élet, a helyes élet. Keresztényekre akkor figyelnek fel emberek, amikor azt mondják, hogy igen, így ebben a helyzetben más emberek nem viselkedtek volna. Ebben a helyzetben, hogy te türelmes tudtál maradni, hogy ebben a nehéz körülményben te kitartó, te reményt adó ember tudtál maradni, igen, most már elhisszük, hogy az Isten lelke van veled, mint hogy sokszor elismerték ezt hívő emberekről, a Biblia is beszél ilyen történetekről, azt mondták, most már elhisszük, hogy az Isten van veled. Mikor hiszik el ezt az emberek, amikor a valóban hívő emberek bemutatják az egészen más életet, az Istenben való életet. Szenteltessék meg a te neved, a mi atyánk első kéréseként azért áll ez a kérés, mert Jézus azt akarta tudatosítani, hogy mi tulajdonképpen miért is élünk. Az életünknek mi a legnagyobb szükséglete? Az életünknek az a legnagyobb szükséglete, hogy nem tudom én, sikeres emberek legyünk, hogy sok legyen a pénzünk, vagy mindenki jót mondjon rólunk. Mi az életünknek a legnagyobb szükséglete? Nem ezek. Az életünknek a legnagyobb szükséglete az, hogy mi tanúsítsuk, hogy kinek a képét és hasonlatosságát hordozzuk magunkban. Hogy mi isteni eredetűek vagyunk. Az Isten a saját kezével teremtett bennünket, és isteni életre teremtett bennünket az Isten. Jelenések könyve, a Bibliának az utolsó könyve többször idézi ezt, többször ismérti ezt mindjárt az első fejezetében, hogy az Isten tett bennünket királyokká és papokká. Említettem Péter leveléből a reformáció harmadik nagy vívmányát, egyetemes papság. De a papokká tett bennünket Isten királyokká és papokká. A papok mellett azt mondja, hogy királyi életet szán nekünk az Isten. Mindenkinek királyi élete lehet. Imádkozzunk a királyi életért. Ez a legnagyobb szükségletünk. És mi a királyi élet? A jó élet. Az Isten lelkülete, az Isten törvényei szerint való élet. Igen, ez csillant fel a nagy reformáció idején. Ezt értették meg akkor az emberek, és ezért merte Luther ilyen nagyon határozottan elutasítani a mi atyánknak az addigi gyakorlatát. Az azonban igaz, hogy amit imádkozás címén eddig elkövettek, elüvöltöttek és elbömböltek a templomban és másút, az bizony nem volt imádság. Luther ezt kezdte érezni, és nagyon mélyen meg tudta ragadni, hogy az igazi élet az a jó élet, az az Isten szerinti élet, és ennek az életnek a visszanyerése. Ez a kereszténységnek a feladat, hogy hitet adjon a kereszténység, hogy az önzés világában is vissza lehet nyerni az önzetlen életet, amiben van a boldogság. Ezért miután ennek az útját röviden felvázolnám, most hallgassuk meg Luther Mártonnak ezt a nevezetes feldolgozását, az 1530-as években írt dallamot a mi atyánkra. Tudjuk, hogy Luther nem csak nagy költő volt, hanem nagy dalszerző, énekszerző is. A reformációnak valóban a legnagyobb motorja volt maga Luther, nem csak mint teológus, nem csak a Biblia igazságainak a hasogatója, hanem hatalmas nagy költői tehetség is megnyilvánult benne, és hatalmas nagy énekszerzői tehetség. Aki előadja a magyar fordításban, egy kicsit a szöveget igazította, tulajdonképpen egy kicsit parafrázis is ez a szöveg. Kedves hallgatók, ha meggondoljuk, hogy ez a szenteltessék meg a te neved, a mi atyánk élén áll, akkor megszégyenülünk, hogy mi mindent szoktunk kérni, akár úgy is, hogy valaki nem hisz kifejezetten Istenben, de az életben vannak igényei és kérései, de akár úgy is, hogy hisz az Istenben, és mi mindent szokott az ember kérni, először, másodszor, harmadszor, és mikor kéri ezt, hogy én jobb ember legyek. Ugye a Háború és békét, Tolsztojnak a nagy regényét szokták kicsit csúfondárosan, egy elolvashatatlan olvasmánynak nevezni, hiszen jó vastag könyv, és sok minden benne van, ami talán nem mindennek kellene benn lennie, de én a Háború és békéből egy mondatot mindig felszoktam idézni, és ez Pláton Karatájevnak, az egyszerű földműves embernek, az a Pierre Bezuhov által véletlenül elkapott imádság részlete, ami az egész imádságát minősíti, hogy ez az idős ember, ott az Oroszország megpróbáltatása idején, amikor végig szántottak katonai csapatok az országon, és az ember el kellett, hogy hagyja a házát, a hazáját, és mégis minden este így imádkozott. Nem azért, hogy neki ez legyen, vagy az legyen, vagy amaz legyen, hanem ez a szép szójáték, amit a magyar fordítások így szoktak visszaadni, hogy kavics legyek, kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, amen. Én úgy gondolom, hogy minden ember lelke mélyén azért ott van ez a nagy szükséglet, hogy kavics vagyok, kemény, érdes ember vagyok. Az élet hétköznapjaiban százszor beigazolódik, hogy hányszor vagyunk mi igazságtalanok és szeretetlenek is. Hányszor nyúlunk rosszul hozzá emberi problémákhoz, hányszor sértünk meg akaratlanul másokat, hányszor nem tudjuk kivitelezni a legjobb szándékunkat, szóval kavics, kavics, kő. De kalács legyek, add meg Uram, amen. Én azt gondolom, hogy a mi atyánknak ebben az első kérésében szinte benne van minden. Mert amit mi emberek kérhetünk ezután, ami ezután jön, az benne van ebben. Jézus első helyre nem a mindennapi kenyérért való fohászkodást mondta el. Majd meglátjuk, hogy az miért csak a negyedik kérés. Vagy Jézus más kéréseket is háttérbe helyezett, de mint hogy a mi atyánk egy nagyon rövid 6-7 kérést magába foglaló imádság, Jézus ezt nagyon hangsúlyozni akarta, hogy az emberi életben a legnagyobb cél visszaszerezni az Isten képiségünket. Visszaszerezni az emberhez méltó életet, mert az Isten neve megszenteltetni csak abban az életben szenteltetik meg, amely életről azt mondják, hogy igen, ez az ember Istentől van. Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezetében a zsidó népre vonatkozólag, hogy miattatok káromolják a népek az Isten nevét. Ezt ma is sok vallásos ember el lehet mondani, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy én azért vagyok ateista, vagy egyáltalán azért nem hiszek, mert annyi sok rossz példát láttam vallásos emberektől, és ebben nagyon sok igazság van. Én nem mondom azt, hogy ez nagyon jó magyarázat, ez sokszor ürügy és kifogás, mindenki megkapja az életben a lehetőséget, hogy jobb emberré váljon, senki ne hivatkozzon a másikra, hogy én azért nem lettem jobb, mert a másik ilyen volt. De az biztos, hogy nagyon mélyen belejátszik az, hogy emberek nem látnak igazi képviseletet, nem látnak igazi jó példát vallásos hívő emberek részéről, mert az Isten neve nem szenteltetik meg. Isten neve megszentelése, Isten ugyanaz, mint a neve, tehát ezt így is mondhatnánk mai nyelven, hogy bárcsak meglátszódnék az Isten lénye az életünkön, bárcsak az Isten mutatná meg a mi királyi eredetünket. Vajon hogyan lehet eljutni erre az életre? Hogyan lehet eljutni erre az életre? Kedves hallgatók, ez tulajdonképpen a Bibliának a gerince, az egész Bibliának a nagy tanítása, amit a reformáció óta így szoktunk hívni, hogy hit általi megigazulás. A Bibliának a legeslegnagyobb tanítás. Hogyha valaki azt mondja, hogy egy tanításban összegezzük a Bibliát, akkor azt mondhatnánk, hogy a Bibliának a legesleg középpontibb tanítása a hit általi megigazulás. Ebben minden benne van. Ebben benne van az, hogy az embernek igazzá kell válnia. És benne van az, hogy hogyan válhat igazzá. Ennyire egyszerű a dolog. Igazzá kell válnia. Igazzá válni az annyit jelent, hogy jobbá válni. Aki igazságos ember lesz, erre azt mondhatjuk, hogy igen, ez ember, ez igazán jó ember. Igazságossá kell válnunk, és az is benne van, hogy milyen eszközzel válhatunk igazságossá. Nem a magunk törekvéseivel, nem emberi érdemekkel, nem kultúrával, nem hagyománnyal, nem szokással, és még mondhatnék egy sor dolgot, hit által válik mássá az ember. Tulajdonképpen az egész Bibliának a legközéppontibb tanítás, hogy milyen az az igazi hit, az az éltető hit, aminek ha egyszer az ember a birtokába kerül, akkor mássá változtatja az életét. Megtalálhatják itt a Jó Hír 90/2-es számát, amelyet ennek a kérdéskörnek szenteltük, és ott egy háromlapos rövid bevezető szinte tézisszerűen sorolja fel, hogy egy ember hogyan változhat meg hitáltal. Ennek van 5 lépcsőfoka. Ezt az 5 lépcsőfokot soha nem szabad elfelejteni egy keresztény embernek. A hitnek az első lépcsőfoka a megismerés. Az Isten nevének a megszenteltetése, ez ott kezdődik, hogy megismerjük, hogy ki az Isten. Na de hogyan tudjuk ezt megismerni? Hát Isten senki nem látta. Maga Pál mondja az 1. Timóteus levél 6. fejezetében, az Isten senki sem látta, sem nem láthatja. Ő hozzáférhetetlen világosságban és fényességben lakozik. Hát hogyan tudjuk Istent megszentelni, hogyha nem is látjuk? Hát minden földi gyerek üt az apjára vagy az anyjára, hordozza az arcvonásait. Mi hogyan ütünk a mi teremtőnkre, aki létrehívott bennünket és az egész földi létezést? Nagyon egyszerűen. A Biblia azt mondja, hogy bár Istent nem látjuk, sokkal tökéletesebben megismerhetjük, mint bárki embert. Tudnik, az Isten valami olyan dolgot tett az ő megismertetése érdekében, amit ember nem tesz és nem is tud tenni. Ember nem tudja olyan mélyen feltárni magát, szándékait és céljait, mint Isten feltárta magát a Bibliában. Az Isten megismerése, ez ott kezdődik, hogy komolyan vesszük-e az Isten szavának a megismerését. Istent a szavából lehet megismerni. Istent most nem láthatjuk, nem olvashatjuk le az arcvonásairól a jóságát, a gyengétségét, a szeretetét, de a beszédéből, a kinyilatkoztatásából sokkal mélyebb ismeretet nyerhetünk Istenről, mint hogyha most Isten megjelennék, és mondjuk 5 percig láthatnánk őt, és sok ember azt mondaná, hogy hogyha bárha ezt megtehetném, bárha látnám az Istent, akkor én biztos, hogy Isten hívő ember lennék. Kedves hallgatók, micsoda dőre emberi okoskodás. Hát Isten nem 5 percre akarja megmutatni magát. Isten az egész életünkön keresztül kísérni akar, mint a leghűségesebb barát és utitárs. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten feltárja magát, megismerteti magát. Tehát az Isten meg lehet ismerni a tulajdon szavából, aki úgy nyitja ki a Szentírást, hogy itt most az Isten beszél én hozzám, és minden másnál mélyebb benyomást nyerhetek az Istenről, és én meg akarom ismerni az Isten, de nem abból akarom megismerni, hogy mit mondanak róla, hanem ő mit mond magáról. Tehát az Isten megismerésével kezdődik a hit. Ezt vegyük tudomásul, hogy addig hiába szomjúhozunk hitre, ameddig nem vesszük komolyan az Isten szavát és a Bibliát. Sok ember azt mondja, hogy ó, én olyan boldogan lennék hívő ember, nekem kell a hit ad az életben erőt és kitartást, én olyan szívesen lennék hívő ember. Igen ám, de hát hogyan gondolja ezt az ember, hogy csak olyan csodaképpen majd egyszerű hívő ember lesz? Neki van egy nagyon természetes módja, hogy az Isten szavát ismerjük meg, és az Isten szava megismerése meggyőződésé váljon bennünk, hogy tudjuk, hogy ki az Isten. Hogy amit ő elmond önmagáról, az az Isten. Nem az az Isten, akit velünk el akartak hitetni talán gyerekkorunktól fogva, vagy most is más emberek vagy irányzatok, hogy az Isten ilyen vagy olyan vagy amolyan. Én így képzelem el az Istent. A Biblia szerint Isten az, akinek önmagát feltárja. Ez a hitnek az első fokozata. Mi a hitnek a második fokozata? Hogy akit megismertünk, abban megbízzunk. Ez egy jelentékeny előrehaladás, hogyha én valakit megismertem, és megszerettem, abban teljesen megbízzam. Magának a Bibliának egyik alapkifejezése a bizalom, amelyet magyarra általában hittel szoktunk fordítani. És ez egy nagyon mély megjelölés, mert a Biblia szerint a hitnek a lényege a bizalom. Ha én valakit annyira megismertem, annyira szeretetreméltónak és annyira igaznak láttam, hogy én azt mondom, hogy én emellett az Isten mellett döntök, én megbízom benne. Sok mindent nem értek még Istenről, sem az Isten gondviseléséről, sem a saját életemből, meg a világban is vannak még számomra homályos foltok. Na de a gyerek mindent megért az apja vagy az anyja magatartásából? És mégis kárhoztatjuk a gyerekeket, hogy megbíznak a szüleikben? Szép jellemvonás az. Miért bíznak meg a gyerekek a szüleikben? Mert tapasztalták 100-szor és 1000-szer a szülő gondoskodását és szeretetét, és amit esetleg nem értenek a szüleiktől. amit mondjuk nem tudnak annyira elfogadni, de egy érzik, hogy aki eddig szeretett, ezzel most miért ne szeretne engemet. Tehát tulajdonképpen a megismerésnek odáig kell fejlődnie, hogy az olyan meggyőződés legyen, hogy ez a meggyőződés átváltson bizalomba, hogy én teljesen megbízom abban, amit az Isten mond és cselekszik, és amit megenged az életben, és hogyha előveszem a Szentírást, és olvasom a Szentírást, és látom, hogy itt engem a Szentírás megfed, itt leleplez, itt nagyon határozott szavakkal más irányba tanácsol, én azt elfogadom, mert látom azt, hogy az Isten jobban szeret engemet, mint saját magamat én. És ebből hogyha eljutunk a bizalomra, akkor következik a hitnek a harmadik lépcseje, és ez az, hogy nem csak bízunk az Istenben, hanem olykor-olykor, hanem már rá tudjuk bízni az életünket az Istenre. A rábízás. Az, hogy nem magamban bízom. Nem olyan vagyok, mint hogy szegény József Attila Kész a Leltár című verse kezdődik, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Ugye a 90. Zsoltárt próbálja így átmódosítani. Nem, én nem magamban bízom. Hogyha az életben vannak választási helyzetek, kemény, súlyos választási helyzetek, és én mondjuk erre akarnék menni, de én már megismertem, hogy mit mond az Isten. Én már meggyőződésre jutottam, bizalomra jutottam, és az Isten azt mondja, hogy erre menjél, akkor én, hogy Jézus mondta a hegyi beszédben, inkább vágd ki a jobb szemedet, inkább vágd le a jobb karodat. Ez ennyit jelent, ez a határozott kijelentés. Hogyha én erre szeretnék menni, de látom, hogy az Isten világos szavakkal azt mondja, hogy erre menjél, akkor én magamat felülbírálva az Isten által adott utat követem, mert tudom jól azt, hogy az Isten jobban akarja az én megjobbulásomat, mint én magam. Ő jobban tudja ezt az utat, mint én saját magam. Rábízom magamat az Istenre. Hagyom, hogy az Isten vezessen és irányítson az életbe. És ebből következik egy negyedik dolog, hogy egy idő után a meggyőződés, a bizalom és a rábízás egészen más cselekedeteket fog eredményezni az életünkben, mint annak előtte. Tudnék, a hit általi megigazulásnak a lényege nem maga a hit. A hit csak eszköz. A hit általi megigazulás lényege, hogy más cselekedeteink legyen. Mások legyünk. Jézus, amikor elmarasztalt egy keresztény közösséget és egy egész egyháztörténeti korszakot, akkor azt mondta, hogy az a panaszom ellenet, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Jelenések könyve 3. fejezetében, ez elején olvassuk ezt. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Tehát mit vár tőlünk az Isten, hogy megszenteljük az ő nevét? Más cselekedeteket, mint annak előtte tettünk. Azelőtt mi megszégyenítettük az Isten nevét, meggyaláztuk az Isten nevét a modortalanságunkkal, a durvasságunkkal, az önzésünkkel. Mit jelent a hit általi megigazulás? Belülről kifelé megváltoztatni az embert. Megváltoztatni a gondolkozást, bizalmat támasztani, rábízás, és akkor majd más cselekedetek lesznek az életünkben, mint annak előtte voltak. Ez a hitnek a negyedik lépcsőfoka, és végezetül mi az ötödik, és ez elmaradhatatlan az ötödik lépcsőfok, mert nagyon sokan ezért estek el, és ezért esnek el az életben, mert sokan eljutnak idáig, de hogyha elbízzák magukat, és azt mondják magukról, hogy ők a vallásos, ő a hívő emberek, őnekik már más az életük, ők megtértek, ők már nem olyan emberek, mint a többi ember. Kérem, nagyon óvakodjunk, hogy miket beszélünk az életben. Mert az életben a magatartásunknak kell beszélesnek lennie. A cselekedeteinkkel, hogy megmutassák, hogy kik vagyunk. Isten is a Biblia szerint az embert a cselekedetei nyomán fogja megítélni. Nem a hitvallása szerint. Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ez az ötödik lépcsőfok, amiről nem lehet elfelejkezni, mert ez a keresztény életnek valóban az az omegája, ami visszavezet az alfához, ez az omega, mély hála az Isten iránt. Hogy én hálás vagyok, és Istennek adom a dicsőséget, nem az én érdemem, hogy megváltozhattam. Mit van, amit ne kaptál volna, mondja az első Korintusi levél 4. fejezetében Pál apostol, mit van, amit ne kaptál volna, ha meg minden jót kapsz, akkor mit dicsekszel vele, mint hogyha a tied lenne, vagy belőled következnék. Kedves hallgatók, a hit általi megigazulásnak ne felejtsük el ezeket a lépcsőfokait. Az embernek mindig meggyőződésre kell jutnia, mindenben. Ez a meggyőződés, ez mindig kell, hogy folytatódjék az életben. Ez nem egyszeri dolog, hogy egyszer meggyőződésre jutottam. Azért kaptuk a Bibliát ilyen hatalmas, csodálatos gazdagságban, mindig lehet olvasni, mindig lehet kutatni, mindig tisztultabbak lesznek a meggyőződéseink, és a meggyőződéseink után mindig tisztábbak és erősebbek lesznek, erősebb lesz az ember életében a bizalom, mindig elmélyül a bizalom az Isten iránt, és egy elmélyülő bizalom után mindig könnyebben bízza rá magát az ember az Isten ellen, lesz aggodalmaskodó, eltűnik a félelem az életből, eltűnik kicsinyeskedés, eltűnik emberekre figyelés, vádaskodás, kárhoztatás. Szóval mondom, hogy a magatartás, a lelkület, a cselekedet kell, hogy átütő erővel mássá váljék, és hogyha az ember ezért mindig hálát ad az Istennek, mindig megköszön, hogy Istenem, te úgy foglalkozol velem, valóban úgy foglalkozol, mint a szőlőműves foglalkozik, a szőlő veszőn, ott levő gyümölcsel. És milyen csodálatos az Isten gondviselése, hogy ami az életünkben kialakul, a megváltozott élet, amivel megszenteljük az ő nevét, azt az Isten, habár azt ő szerezte, hogy más emberek legyünk, ő adta hozzá az erőt, ő adott hozzá sok alkalmat, hogy valóban megváltozzunk, azt nekünk tulajdonítja. Arra azt mondja az Isten, hogy igen, te láttad a lelked mélyén, hogy mássá kell lenned. Te elfogadtad a Szentlélek ihletését, hogy mássá kell változnod. És én segítettem neked ebben, de ez lettél te. Ez lettél te. Ez vagy te. Ez az igazi önmagad, ami lettél. Visszaszerezted az Atyához való hasonlóságot, az Isten képűséget, és ez vagy az igazi önmagad, ez az igazi ember. Ezzel szenteled meg az én nevemet, ezzel fogadlak fiammá, és ezzel nyilvánítod ki, hogy hozzám tartozol. Kedves hallgatók, sok mindent el lehetne még mondani erről az első kérésről. De inkább igyekszem a sorozat keretében alapvető dolgokat és határozott dolgokat a helyükre tenni. Mert olyan sok ember küszködik ezen a világon azzal, hogy van-e Isten, meg megismerhető-e az Isten, meg lehetek én olyan, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Biblia követeli az embertől. Hány és hány ember hátat fordít, és azt mondja, hogy én ilyen magas követelményeknek nem tudok eleget tenni. Én úgy gondolom, hogy aki a mi atyánk szellemében gondolja végig az életét a Biblia segítségével, az soha nem mondhat ilyet, hanem annak az életében átütő erővel kell, hogy megszülessék az, hogy más emberré válik, mindig jobb emberré válik, és mindig jobban és jobban dicsőíti meg az Isten nevét. Emlékezem, amikor először kitehettem a lábamat Magyarországról, mert valamilyen félreértés folytán Nyugatra engem kiengedtek, amit azóta soha nem tettek meg. És Párizsban elmentem egy valóban keresztény gyülekezetbe, mely körülbelül úgy nézett ki, hogy volt benne 800 színesbőrű afrikai, és volt benne 20 francia. És kezdtem magamat idegenül érezni, hogy tudok én most majd hozzászólni, meg megérteni a dolgokat. Közös biblia tanulmányozás volt abban a közösségben, és egy afrikai hölgy vezette ezt a biblia tanulmányozást. És volt egy ilyen kérdése, ami így hangzott, miben is foglalható össze a keresztény élet? Bibliát jól ismerő emberek ültek ott. Persze magamról is ezt a dőre felfogást melengedtem, hogy én jól ismerem a Bibliát, de olyan csöndbe volt ott mindenki erre a kérdésre velem együtt. Síri csend volt, és gyászos csend. Újra föltette a kérdést. Hát hiszen megvan írva a Római Levél 8. fejezetében. Miről ismerhető fel a keresztény élet? Milyen szakaszai vannak a keresztény életnek? Újra csend. Éreztük, hogy az erdőtől nem látjuk a fát. Érezzük azt, hogy sok mindent ismerünk a Bibliából, csak éppen hát a lényeget, hogy mi is az, hogy keresztény élet. És akkor, amikor senki nem válaszolt, harmadszor is föltette a kérdést, arra se válaszolt senki. Akkor visszaidézte a Római Levélnek, jól ismert Római Levél 8. fejezet 28. versétől egy jól ismert pálapostoli megfogalmazását, hogy Isten az embert elhívja, Isten az embert megigazítja, Isten az embert megszenteli, és Isten az embert megdicsőíti. Ez a keresztény élet. Isten mindenkit hív. Isten mindenkit királyi, papi életre hív. Mindenkihez szól Istennek a hívása. Akikhez nem jutott el a Biblia például. Akik pogányországokban éltek, vagy ma is élnek. Hányszor tanújelét adták annak, hogy igen, az Isten hívása őhozzájuk is elérkezett. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy abban a nagy kultúrában, ami az elmúlt 3-4 ezer év kultúrája, ahol nem látjuk a Biblia ismeretét, kik mondtak máig időtálló kijelentéseket. Hát olyan emberek mondtak máig időtálló kijelentéseket, akik a szenteltessék meg a te nevedet, mondták ki csak más szavakkal. Én szoktam diákoknak mindig felidézni Szókrátész esetét, aki nem ismerte a Bibliát, nem tudta, hogy ki az Isten, az Izrael Istene, nem hallotta Jézusról szóló proféciákat, de mi volt a legszebb tanítása? Inkább velem kövessenek el rosszat, mint én kövessek el rosszat másokkal. Hát ez mi, ha nem az, hogy szenteltessék meg a te neved? Igen, ez az igazi emberi felfogás és magatartás. Inkább velem kövessenek el rosszat, mint én kövessek el rosszat másokkal. Én nem akarok rosszat elkövetni. Én nem azért élek, hogy pusztítsam az életet. Vagy amikor Konfúciusztól megkérdezték a tanítványai, hogy miért él, és miért érdemes az embernek élni, hiszen hiába lesz nagy ember valaki, hát ki tudja, hogy kik az igazán nagy emberek. Hát a tömeg nem az igazán nagy embereket csodálja, hanem ugye az ilyen reklám embereket csodálja. Akkor Konfúciusz azt mondta, ne azon búslakodjatok, hogy titeket nem ismernek. Azon búslakodjatok, hogy ti nem ismeritek az embereket. Micsoda nagy kijelentés. Ne azzal törődjetek, hogy rólatok ki mit mond, vagy ti milyen embereknek vagytok beállítva mások előtt, hanem azzal foglalkozzatok, hogy ismeritek-e az embereket, és ki tudjátok-e elégíteni a szükségleteiket, vagyis tudtok-e jót tenni az életben. De elmondhatnám még az emberiség hatalmas nagy közmondás gyűjteményéből a belső ázsiai népektől a dél-amerikai népekig, hogy valahogy ezt mindenki érezte, hogy az életben, hogyha élünk, akkor az életben, az életünknek az értelme az, hogy kavics vagyok, de kalács legyek, add meg. Valaki, te add meg ezt nekem, mert én ilyen életet akarok élni. És hogy én is megszégyenültem azon a napon, mert Afrikából jött emberek, akik áttelepültek Európába, akik rettenetes sötétségből jöttek lelki-szellemi értelemben, ők nagyon egyszerűen ki tudták fejezni, és számon tudták kérni ott a fehér embereken, és a magukat keresztényeknek való embereken, hogy mi is a keresztény életnek az a néhány szakasza, miből is áll a keresztény élet, az, hogy meghalljuk a hívást, az, hogy az Isten meg tudjon változtatni bennünket, meg tudjon igazítani bennünket, az, hogy az Isten meg tudjon szentelni bennünket, mindig előrébb tudjon vezetni, hiszen a hitáltali megigazulásnak ugyanolyan része az, hogy mindig tisztultabb felfogásra és magatartásra jussunk, és hogy az embert meg tudja dicsőíteni. Mi az ember megdicsőítése? Hogy az igaz embernek igazságot fog szolgáltatni az Isten, már itt a földi életben is, de végképp igazságot fog szolgáltatni az örök életben. Hát ezért gondoltam, hogy a vetítésünk előtt egy másik zeneszerző is szólaljon meg. Egy olyan zeneszerző, aki a kereszténység történelmének abban az időszakában élt, amikor a kereszténység nagyon visszahanyatlott. És a kereszténység el is veszítette a nagy tömegét, a tömeges ateizmus lépett fel ugye a 18.-19. századfordulóján. Ez a zeneszerző a vallásából sem remélhetett valami nagyon sokat, hiszen a vallás felekezete is a legmélyebben járt ebben az időszakban. Ő maga is alig 31 évesen meghalt tífuszban. De a sok-sok megragadó műve közül vannak nagyon rövid bibliai szövegekre írott művek is, mint ez, amit fel is írtam a táblára, Schubertnek a Heilig ist der Herr, tehát Szent az Úristen című rövid műve hangzik fel, egy nagyon rövid kórus műve hangzik fel, Szent az Úristen. Az Úristen, hogy mennyire szent, az az ember fogja érezni, aki érzi az Úristennek nem csak a világosságát, hanem az erejét is, hogy őt magát az Úristen más emberé tudja változtatni. Ezáltal szentelődik meg az Isten neve. Kedves hallgatók, hogy tenni szoktuk, az előadás végére tartogatjuk mindig a harmadik társművészetnek az alkotásait, és ez egy valóban nagy kérdés, hogy hogyan ábrázolták Istent, aki megtiltotta az ő ábrázolását. Tudjuk jól, hogy a második parancsolatban található a tiltás, hogy ne készítsen az ember, de helyesbítem az előbbi kijelentést, Isten az Isten tisztelet céljára való ábrázolását tiltotta meg. Ne készíts magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Emelem ki a második parancsolatból a döntő részt. Most a képzőművészeti áttekintésben azt szeretném megmutatni önöknek, akik látták már a teremtésről szóló vetítést, azok tudják, hogy miről lesz szó, hogy az évszázadok során az Isten ábrázolásban milyen változások következtek be, és ezek a változások mennyiben mutatták magának a kereszténységnek a változásait is a középkorban. Tudnék, az áttekintésünk a 16. századig fog terjedni, éppen a reformáció koráig, még a reformáció ábrázolásaiból is véve egyet, ami azonban nem tudott változtatni már a lényegen, mert a 15. 16. századi középkori ábrázolások annyira döntően meghatározták Isten ábrázolását, és azért is vetítem le ezeket a feldolgozásokat, mert mind a mai napig az emberek tudatában ez az Isten kép él. Nem tudom, hogy mennyire sikerül a vetítés, mert hogy tetszenek látni, a termet újjávarázsolták, ebből az is következik, hogy minden szöget és mindent eltüntettek, ami nekünk eddig nagyon jó szolgálatot tett, de azért kérnék szépen még egy 10-15 percnyi figyelmet, megpróbáljuk beállítani a vetítővásznat, és akkor elkezdjük el vetíteni. Ha az európai művészeten végig tekintünk, a képzőművészet történetén, azt az érdekes megfogalmazást kell, hogy tegyük, hogy a legrégebbi ábrázolások valóban lemondtak Istennek, az Atyának az ábrázolásáról, és mindig Jézus Krisztust ábrázolták, még a teremtés művében is. Ezzel kettős célt értek el, az egyik az volt, hogy valóban az Isten, az Atya megfogalmazhatatlan, kifejezhetetlen, ezt tiszteletben tartották egészen a 12. 13. századig. Ezért látunk az isteni személy feje mögött egy glóriát, sokszor majd a glóriával foglalt keresztet is, hogy Jézusnak az azonosító emblémája lehessen. Másrészt pedig azt érték el, hogy rávilágítottak ezek az ábrázolások arra, hogy Isten az Atya nem egyedül teremtett, és nem is csak a Szentlélek lebegett a vizek felett, hogy mondja a Szentírás, hanem abban a kijelentésben, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ebbe benne volt maga Jézus Krisztus is, akiről azt mondja a János evangélium prológusa, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ezért látunk először olyan ciklikus ábrázolásokat, amelyek vízszintes ciklusok, tehát fönt az isteni teremtő Jézus Krisztus, Ádámnak és Évának a teremtője, háttérben az angyalok. A második részen látjuk azt, ahogy beszélget az első emberpárral, és óvja őket a rossz kipróbálásától, tehát elmondja, hogy majd a tiltott fánál megjelenik Sátán, aztán amikor eltérnek tőle, utána újra megjelenik, és megkérdezi, hogy Ádám hol vagy, és utána pedig, amikor kiűzi az angyal őket a paradicsomból, azután is majd gondot visel ezekre a teremtményeire. A következő képünkön, tehát ez olyan 8.-9. századi Kárpit, a következő képünk pedig az európai művészetnek egyik legrégebbi kárpitja lesz, és ez a Geronai fali kárpit. Ez nem vízszintes, hanem körkörös ciklus. Tehát középütt van az isteni teremtő, és körben-körben látjuk a teremtés egyes napjainak a jeleneteit. Most menjünk közelebb, mert most bennünket csak az Isten ábrázolás érdekel, menjünk ehhez közelebb, és itt látjuk kinagyítva. Tehát teljesen világosan látjuk, hogy Isten ábrázolás, mint Atya ábrázolás, ilyen nincs az európai művészet kezdeti évszázadaiban. Itt is a glóriába foglalt kereszt azonosítja Jézus Krisztust, aki kezében tartja a könyvet, és jobb kezével pedig parancsol, illetve cselekvésre szólít fel. Ez a Geronai fali kárpi 11. század. Ugyanilyen körkörös ciklust látunk az európai művészet egyik máig szinte eredeti szépségében megmaradt katedrálisában, ez a Velencei Szent Márk Székesegyház, és annak a kupoláját látjuk most, a kupolának a körkörös ciklusát, az isteni létteljességet itt egy nagy aranygömb, illetve kör jelzi, és itt következnek, hármas ciklust látunk már itt, a teremtés egyes napjai egészen a bűnbeeséssel és a paradicsomi kűzetéssel. Nézzük meg egyes jeleneteit. És Isten lelke lebegett a vizek felett. Itt ugye nincs ilyen fehérség, csak én a könyvből fotóztattam ezt ki, annak a jele ez, illetve nyoma ez. Az isteni Szentléleknek az egyik jelképe a Bibliában a galamb. Ugye Máté evangélium a harmadik fejezete mondja, hogy galamb formájú fényességben szállt el Jézusa, és ezért ez a középkörű művész 12.-13. században vagyunk, a szent lelket, Isten lelke lebegett a vizek felett, így ábrázolta. Angyalábrázolás, kérub ábrázolás, hiszen amikor a földet Isten teremtette, akkor már az angyali rendet rég megteremtette, sajnos már a lázadás is megtörtént, amely megosztotta az angyali teremtményi rendeket. A kerubok, vagy kérubok az angyalok egyik osztályát mutatják a szeráfokkal együtt. Itt is látjuk, hogy amikor Isten különválasztotta a vizeket a földtől, és az angyalok is ott voltak, és mintegy szemlélői voltak Isten teremtői nagyságának, a teremtő Istent ez a művész is így ábrázolja, Jézus feje mögött a glóriába foglalt kereszt. Tehát külön atya ábrázolás nincsen. Komolyan veszik a parancsolatot is, másrészt meg ki akarják fejezni, hogy Jézus nem csak megváltója, hanem teremtője is az emberiségnek. Például nem csak az ember teremtője, hanem az egész földi mindenség teremtője is, tehát a halaké és a szárnyas állatoké is. Ugyanez a Velencei Szent Márk Székesegyházból, Isten a királyi trónusán, és itt is a teremtő Isten, persze ezek a teremtő Isten ábrázolások, noha a Jézus emblémája van, tulajdonképp összefoglaló jellegű ábrázolások is, tehát a Szent Háromság mind a három személyét próbálják Krisztus személyébe összpontosítani. Az angyali renddel, ahogy Jézus beszél. Nagyon érdekes, hogy szó szerint ábrázolja az ember teremtését, hogy vette az Úristen az embert a föld porából, és lehelte bele élet lehelletét, így lett az ember élő lélekké, hogy jelezni kívánja, hogy az anyagra ható isteni erő hogyan teremt lelkes élőlényt, hiszen élő lélek, így hát egy kicsit kezdetleges módon egy ilyen kis röpködő lelket ábrázol, ezzel akarja kifejezni, hogy az ember más, mint a növény és az állatvilág, hiszen gondolkodása van, döntési képessége van. Aztán, ahogy elvonultatja Isten az állatokat az ember előtt, és kéri Isten, hogy adjon az ember az állatoknak nevet, tehát lerakja Isten az emberi kultúra alapjait, hogy az emberi kultúrának az egyik fő pillére a gondolkodás, a fogalomalkotás és a megnevezés, a beszéd. Aztán Isten mély álmot bocsát Ádámra, és akkor teremti meg az ő párját, az oldal bordáját kivéve Évát, vagyis ekkor hangzik el a híres kifejezés, ami egyébként a nő és a férfi egyenjogúságnak csodálatos megfogalmazása. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És ebbe a székesegyházba megyünk most, ez Monreale, Velence után tehát Szicíliába, 13. századi ez a katedrális is, és ugyanilyen mozaikokat fogunk látni. És ezek közül a mozaikok közül az ember teremtése, ugye az ember ugyanaznap teremtetett, mint az állatok, tehát az emlős állatok, azért készítette így el a művész, az aranyozott háttér mindig az isteni létteljességnek, a gondviselésnek a szimbólum egészen a késő gótikus művészetig, és nem tudja még kifejezni az Isten teremtő szavának az erejét, ezért ilyen vonallal érzékelteti, hogy mi emberek teljesen Istentől függünk, Istentől kaptuk az életünket. Ádám gyönyörű, ugye ez a bizánci művészetre mindig is jellemző volt, ez a mértani test, az arányos, szép ember, hogy kikerült a teremtő kezéből, és itt is a teremtő Isten Jézus Krisztus, hiszen a bizánci művészet Pantokrátor Krisztus ábrázolásait láthatjuk itt viszont. Csodálatos kép ez, ahogy Isten megfogja Ádám kezét, és elmondja neki, hogy miért teremtette. Ugye így szó szerint ez nem szerepel részletesen a Bibliában, de teljes joggal következtethetjük, hogy Isten mindent elmondott az ember számára. Isten magával egyenrangúnak teremtette az embert, az ember kezébe adta az életet, az élet átadását a Földön, mindenbe belevatta őt, mint egy társ, mint egy barát vezeti végig a paradicsomon Krisztus Ádámot. És ezután következik majd a bűnbeesés, amelyben nem csak Éva volt részes, a régi művészet például ezt külön ábrázolja, hogy Ádám is vett a fának a gyümölcséből, nem Évától vette át, a Biblia ugyanezt mondja, de a régi művészet szerette volna hangsúlyozni, hogy nem Éva a fő bűnös, vagy az egyedüli bűnös, hanem Ádám ugyanúgy részt vállalt ebből, és látjuk itt, hogy még szó sincs tudás almájáról és egyéb efajta Bibliához nem illő kifejezésekről, hiszen itt nem a gyümölcsben volt a hiba, meg nem a fában. A régi, főleg déli művészet fügefának ábrázolja, hiszen fügefa levelekkel takargatták be magukat, innen veszi a példát. Egyébként a Bibliából ez nem derül ki, nincs is jelentősége neki. Nem a gyümölcs, nem a fa volt itt a fontos, hanem hogy az ember kipróbálta a rosszat. És Lukács van Leiden metszete van előttünk, a 15.-16. századba érve láthatjuk azt, különben hasonló, azért tettem ide, egy kicsit ugrunk előre két évszázadot, hogy később is ábrázolták ezt a meghitt viszonyt, a teremtő és a teremtmények között a beszélgetést, a társalgást, de ekkora már kialakult ez az őszhajú, ősszakálú Isten ábrázolás, amelynek mindjárt végigkövetjük a kifejlődési útját. Mert itt még a középkor elején vagy közepén még híre hanva nincsenek, 13. század Chartres katedrális domborműve, Isten a teremtő Isten és Ádám, hogy feljön a semmiségből, Isten megteremti őt, és látjuk itt is Jézusnak az azonosító emblémáját. Ugyancsak Chartresből való ez a másik dombormű, hogy Isten megáldja az első embert, élettel ruházza fel, itt is itt van az azonosítás jele. Ugyancsak Krisztusként ábrázolja Ghiberti ötvös művész is a firenzei Porta del Paradiso-n az Éva teremtése jelenetben. Ugyancsak Krisztus ábrázolás egy francia Bible moralizéban 14. század, ahogy Krisztus mint egy mértanilag tökéletes világot teremt, azért ábrázolja így körzővel. Angliában is hasonló a helyzet, Krisztus mint a növény és állatvilág teremtője, egy angol miniatúra 13. századból való, itt is itt van az azonosító keresztnek a jele. Német művészet, a Petri oltár Hamburgból 14. század vége, Krisztus kicsit bizáncias ábrázolását látjuk, mint az égitestek teremtője. Krisztus, mint az állatvilág teremtője. Mindenütt Krisztus ábrázolások. Sehol nincs ez az őszhajú, őszakálú Isten ábrázolás, pedig már a 14. századba léptünk át. Ugyanezt látjuk még a Bibliával sokszor csúfolódó vagy gúnytűző Hieronymus Boschnak a táblaképén is, ahogy Ádám mellett Isten megteremti Évát, Krisztusnak ez a gótikában kialakult, nagyon egyszerű vándorprédikátor ábrázolása a teremtés hajnalán. És itt jelenik meg az itáliai festészetben, és csak a 15. században az a pogány mitológiákból vett Isten ábrázolás, amely őszhajjal és ősszakállal, mint egy idős teremtőt és mint egy parancsoló urat állítja az emberek elé az Isten, Tintorettónak a festménye 15. század. belépünk a híres Sixtinába, Rómába, ahol Michelangelónak a Krisztus második eljövetelét ábrázoló freskója mögött fölött